nyári időszak következik, amikor az ember hajlamos, könnyebb témák fele orientálódni, hogy egy kicsit a nagy melegben ne terhelje túl a szellemi kapacitását. Mégis arra kérem most kedves hallgatóimat, hogy vegyünk elő egy olyan témakört, amelyről már tulajdonképpen beszéltünk korábban, nem is egyszer. Az a helyzet, hogy nem olyan régiben volt egy szép nagy konferencia, méghozzá civil erőfeszítésből, magánerőből szervezett konferencia a Corvinus Egyetemen, amelyet a nyugdíj reform ügyében aktív szakemberek hoztak össze. Tehát nem állt mögötte igazán semmiféle intézmény, nem is támogatta, saját erőnkből fizettük a bérleti költségeket is. Egyedül a népesedési kerekasztal volt, amelyik támogatásáról biztosított bennünket, és kiállt amellett a gondolat mellett, hogy a nyugdíjrendszert érdemes összekapcsolni a gyermekvállással. Hát erről már többször volt, ahogy már említettem is, szó, és azt gondolom, hogy nem lehet róla elégszer beszélni. A közvéleményt ugyanis számos dologról újra, mondjam azt, hogy fel kell világosítani, vagy meg kell győzni, mert vannak gondolatok, amelyek nagyon mélyen belegyökereztek a magyar társadalomba, és nagyon nehéz átállni egy újfajta, új típusú gondolkodásra. Pedig a dolog nagyon egyszerű, ugye egészen nyilvánvaló, hogyha nincsenek egy társadalomban kellő számban gyerekek, akkor azokból nem lesz kellő számú felnőtt munkavállaló. Márpedig csak is a felnőtt munkavállalók munkálkodása termeli meg azt a jövedelmet, amelyen a társadalom osztozik. Gyerekek, középkorúak és idősek egyaránt. Vagyis az időskorúak nyugdíj lehetősége is attól függ, hogy lesz egy olyan generáció, amelyik azt megtermeli. És ez minőség és mennyiségi kérdés is. A nagyon nagy arányú egy társadalomban az időskorúak létszáma, akkor ha igen kicsi a gyermekek aránya, akkor szinte lehetetlenül nagy teher hárul majd rájuk, amikor ők munkaképes korúak lesznek, nagyon sok idős embert kell eltartaniuk. Ez a kifejezés zavarja a mai társadalom időskorú, szépkorú tagjait, mondván, hogy miért kell minket eltartani, hiszen mi fizettük tisztességesen a járulékokat, és ezek a járulékok, hogy nekünk fedezetet kellene, hogy biztosítsanak a saját nyugdíjunkra. Na de kérem, ez valami olyan nagyon furcsa felfogás. Az emberek azt hiszik, hogy a nyugdíjra befizetett járulék az olyan, mint amikor egy barackmagot elültetünk a földbe, és abból jó néhány évtized múlván egy barackfa kifejlődik, termőre fordul, és annak a gyümölcséből évről évre pénzt lehet csinálni, el lehet adni, szükségletet elégít ki, a gyümölcs iránti szükségletet, és ilyen értelemben biztosítja annak az ültetőnek a 30-40 év múlva a jövedelmét, aki, hogy így mondjam, a magot a földbe vetette, azaz a járulékot befizette. Ez az a szemlélet, ami az öngondoskodáson alapul, csak hogy a társadalom nem barackfa, nem cseresznyefa, nem szilvafa. A pénzmagot a földbe szórva nem nő ki belőle soha semmi. Annak előbb át kell transformálódnia eszközökké, ezeknek az eszközök mellé embert kell állítani, és csak az ember megléte garantálná, még ezeknek a majdan megvásárolandó eszközöknek is a működőképességét. De még egy lépéssel tovább is mehetünk itt az értetlenség elhárításában, eloszlatásában. Hiszen nem is arról van szó, hogy az ember, amikor a nyugdíjjárulékot fizeti, hogy azt saját magának teszi félre, hiszen az abban a minutában, ahogy befizeted abban az esztendőben, elköltődik, még nem is elég sokszor, a időskorú korosztálynak az eltartására lehet, hogy ahhoz kell még más forrásoknak hozzátétele is, mint a te járulékbefizetésed, vagyis magadat nem tartod el, hanem az előző generációt. Hát ez egy kicsit olyan kellemetlen érzés az időskorú nyugdíjasoknak, hogy hát miért vagyok én eltartott, de pedig ennek nagyon tudományos megalapozása létezik, és ez az, amit ezzel a mai kis beszélgetéssel alaposabban szeretnék megvilágítani. Ugyanis a társadalom biztosításnak, amelynek a nyugdíj része, ami öreg korunk, idős korunk jövedelmi biztonságát jelenti, azért is szól úgy, hogy társadalom biztosítás, mert az egész társadalomra vonatkozik, és hát valami fajta biztonságot szeretne nyújtani, hogy lesz miből megéljünk öregkorunkban. Tehát a társadalom biztosításnak három módja lehetséges. Az egyik, ez az előbb vázolt biztosítás alapú nyugdíjrendszer, amely tehát a munkavállalók, alapvetően a munkavállalók befizetésein alapul. Most más kérdés, hogy ehhez adott esetben a munkáltatók is hozzájárulhatnak. A második módszer a költségvetési finanszírozás, és az, ha a gyermekvállást befektetésnek tekintjük a humántőkébe. A költségvetési finanszírozás volt a jellemző a kommunizmus éveire, hiszen akkor az előtte létrehozott társadalombiztosítási rendszert államosították, és azt mondták, hogy mindenki csak szépen dolgozzék, az államháztartás majd gondoskodni fog az ő nyugdíjukról, vagyis a költségvetésből jött a nyugdíj. Az államháztartásnak volt a része a központi költségvetés, és a társadalombiztosítás, mint a legnagyobb költségvetésen kívüli alap, de hát ez gyakorlatilag ez is a költségvetésbe szerepelt akkor. Ezt a szemléletmódot a reformok és a társadalmi változások közelettével váltotta fel a biztosítási szemlélet, ami tulajdonképpen eredendően létrehozta a társadalombiztosítási jogdíjrendszert az 1920-as években Magyarországon. Tehát a biztosítási szemlélet váltotta fel, és ekkor két részből állt valóban a befizetés, amit a magánszemélyek a már megkapott és leadozott jövedelmükből a személyi jövedelemadóik mellett még fizettek az államháztartásba, a társadalombiztosítási alapba, és a munkáltatók is hozzájárultak, még talán sokan emlékeznek idősebb hallgatóink közül erre a fogalomra, hogy szuper bruttó, amikor ugye azt nézték, hogy a bérköltség az nem az a pénz, amit én a zsebembe kapok, amikor a munkabéremet hazaviszem, munkám utáni járandóságomat hazaviszem, az a nettó bérem. Ugye e fölött van még a járulékfizetés, az adófizetés, és akkor az lesz a munkabérem, és az után még a vállalatnak bér arányosan kellett, akkor járuléknak hívták járulékot fizetnie, ma ezt nem így hívják, ezt ma szociális hozzájárulásnak nevezik, de ez is bér arányos, tehát szuper bruttó módon a vállalat bérköltsége a nettó bérből, járulékból és adókból, amit a személy fizet, valamint a vállalat által bérarányosan fizetett járulékokból vagy adókból áll össze. Hiszen a vállalat számára ez a bérteher. A nettó és a szuperbruttó közötti különbség bizony nagyon jelentős, adóiknek hívják a különbséget, ezt a kormányzatunk mai napság nagyon szeretné lecsökkenteni, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy nagyon keveset viszek haza, közben mégis nagy teher vagyok a vállalkozónak, akinél dolgozom. A vállalkozások élénkítése pedig a mai kormányzatnak alapvető szándéka. De van egy harmadik megközelítési lehetősége is magának a társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek. És ez pedig az, ha felfogjuk azt, ami a valóság. Tehát ez nem egy kreált elmélet, hanem egyszerűen csak annak az igazságnak a szóbeli megfogalmazása, hogy mi emberek, bármilyen furcsán is hangzik ez egy keresztény fülnek, bizonyos értelemben produktumok vagyunk. a szüleink által felvállalt, felnevelt, létrehozott, a munkaerő piacra kikerülő személyek, akinek ilyen értelemben, ha szabad ezt a fogalmat még egyszer mondom használni, tőkeértéke van, humán tőkeértéke, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a munkaerőpiacra ki lép be, milyen felkészültséggel, milyen tudással, milyen készségekkel, milyen tőke befektetéssel, hiszen nem kevés pénzbe kerül, amíg valakit így ki tudnak képezni, és valakiből ilyen alkalmas, a tudás alapú társadalomba felhasználható munkaerő lesz. Tehát a munkaerő maga, mondom, ne irtózzunk ettől a kifejezéstől, maga egyfajta termék, amelyre a jövedelem előállításához szükség van. Én mindenkit megértek, aki akár a gyermekkérdést, akár a munkaerőpiacra való kilépést nem tekinti ennyire anyagiasan, hiszen a munka például messze nem csak pénzkereseti forrás, hanem önmagunk megvalósítása. Már a Teremtés könyvében olvashattuk, hogy Jóisten nekünk a földet munkára adta, hogy dolgozzatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Ez nekünk egy feladat, és az ember nem lehet boldog igazán. Nagyon kevés ember van, aki boldog tud lenni anélkül, hogy azt érezné, valami hasznosat cselekedett, hogy van valami célja, értelme a létezésének, hogy valami munkájával, valami alkotást ne hozzon létre. Ugye, kedves stabil hallgatóim, akik régóta a Mária Rádiót és a rádiónak ezt a műsorát figyelemmel követik, emlékezhetnek arra, hogy sokszor idézem 23. János pápa mondását, hogy a paraszt munkája a legszebb munka, hiszen az Istennel együtt, az Isten kertjében munkálkodik. Hát az az igazság, hogy tényleg a mezőgazdasági munkára ez a jellemző, de őszintén megvalva én nagyon sok olyan iparos embert, tanárembert, tudós embert láttam, akinek a munkája olyan fontos volt, úgy szerette, mint a gyerekét. Tehát egy-egy megszületett könyvemnek én is úgy tudok örülni, hogy magamról beszéljek, mint hogyha tényleg egy kedves gyermekem született volna. Ezt én hoztam, hogy így mondjam, a világra, és ez a világrahozás, mint minden édesanyánál, egy alkotás, amely egy végtelen nagy örömmel tölti el az embert. Tehát a munka messze több, mint munkaerőpiaci tevékenység, így az ember is messze több, mint termelési tényező, messze több, mint a munkaerőpiacra kilépő, felkészült munkaerő, de ebben az értelmezésben is lehet felfogni a munkaerőpiacra kilépő szemét. Ugyanis ha a modern társadalom igényének nem megfelelő valakinek a képzettség, akkor nem tud elhelyezkedni. Most nem az olyan munkaerő hiányos időszakokról beszélek, mint most, ahol tényleg már 3 faiskolával is valaki el tud helyezkedni, főleg, hogyha nem a nagy képzettséget igénylő munkaterületeken van hiány, és hogyha a kőművesnek vagy segédmunkásnak is van keletje, akkor ez nem tűnik annyira ki, de ne áltassuk magunkat. A jövő nem ez. A jövő mindenképpen afele mutat, hogy az embereket jelentős részben felváltják majd a gépek, és kiváltják a munkáját, és csak az alkotó, értelmes, képzett emberekre lesz, hogy így mondjam, a társadalomnak szüksége, akik egyrészt ezeket a bonyolult szerkezeteket meg tudják tervezni, létre tudják hozni, és aztán majd működtetni tudják. Tehát mindenképpen az a kifejezés, hogy tudás alapú társadalom, mi a jövő, ez mindenképpen fennáll. Akkor pedig ilyen embereket kell nem csak a világra hozni, hiszen eleve készen nem hoz világra senki, senkit nem zseninek születnek az emberek, a képességeit tekintve lehetséges, de kibontakoztatni, ahhoz kell a tudás, majd erről egy következő előadásomban nagyon szépen fogok mesélni példákat, hogy is, min is múlik, hogy valakiből igazán nagy tudós és a országvilág számára olyan hasznos ember legyen. Tehát magyarán mondva, abban nekünk a mindenkori szülők generációjának nagy erőket kell befektetnie. Ezek a befektetett erők felfoghatók úgy is, mint egy beruházás. Beruházás a humán tőkébe. Ezen most nem csak az oktatás értem, a modern közgazdaságtan leginkább ezt tekinti humántőkeberuházásnak, Én nem is tudom, hogy tulajdonképpen hogy gondolják, hogy valaki csak tanítani kell, de ettetni, ruházni, nem. Biztosítani számára szállást, gondoskodást és törődést, azt nem. Hát az is része a humán tőkének. Tehát egyszerűen az ember, előttünk áll mondjuk egy kedves, fiatal férfi, vagy nő, fiú, vagy lány, hát az a maga mi voltában megtestesíti a 20-25 év alatt belefektetett pénzünket is, időnket is, nem csak a pénzünket. Azt is pénzzel le lehet fordítani, hogy az mennyi pénzt is jelentene tulajdonképpen a munkaerőpiacon, amikor csak, idézőbe téve mondom, ezt csak otthon dolgozunk, tehát mi befektetünk. Na, ha ez így van, akkor ezért a befektetését közgazdasági szemlélettel, hiszen műsorunk gazdasági műsor, ezért ebből a szempontból világítom meg a dolgokat. Mondom, lehet mondani, hogy a gyermeket milyen más szempontok alapján vállalja valaki Isten ajándékaképpen, maga örömére, boldogságára. Ez mind igaz, de ettől még az is igaz, hogy megtestesít ráfordított idő és pénzmennyiséget, és az időmennyiséget is le lehet fordítani pénzre. Tehát van egy humán tőke értéke az embernek, és ha ezt közgazdászként befektetésnek tekintem, akkor egy befektetésnek térülnie is kell. Ez az, amikor az idős szüleinknek mi a nyugdíjjárulékunkat befizetjük a központi kasztába, ahonnan így egy közvetítéssel ők ezt megkapják, de azt is mondhatom, akár egyenesen is adhatnánk a szüleinknek, ahogy ez régen a régi világban volt. Úgyhogy hát ugye az idős szülőket a gyerekeik munkája tartott el, az lehet, hogy az idős szülők nem adták oda a termelőeszközt még a paraszti világba, pont azért, hogy az azon dolgozó fiatalok azért őket legalább eltartsák, ugye? De a kenyeret, ami az asztalokra került, az már a később a munkaképes fiatal termelte meg. Tehát ezt látnunk kell, hogy az időskor eltartása mindenképpen az aktív középkorúak, fiatalok és középkorúak munkájától függ, és annak a munkák olyannak kell lenni, mert az adott időszak társadalmában szükséges, amelyre az adott társadalom igényt tart. Ez a térülés szemlélet megváltoztatja a nyugdíjra való gondolkodásunkat. Vagyis ha egy járulékot fizetek, akkor nem magamnak tettem félre, hanem a szüleimnek, generációjának adtam oda, és méghozzá azért így indirekten, mert hány olyan szülő van, hány pontosabban szülőkorú magyar és bármely ország polgára van, akinek önhibáján kívül például nem lett egy gyereke, van, aki így is választja az életét, van, aki például a régebbi időkben, én most elsősorban a nőkre gondolok, gyönyörű hivatásokat választottak, egy Florence Nightingale, egy gyönyörű művésznő, aki a táncnak, a zenének, az éneknek áldozza az életét, és ezrek megajándékozója lesz, és életének megmentője. De nem tudott családot alapítani, mert a hivatásával sehogy nem volt ez összeegyeztethető. Nos, tehát van ilyen is, aki részben a hivatása miatt ezt az állapotot választja. Van olyan, akinek nem sikeredik a gyermekvállalás, elsősorban a pártalálás, és akkor már akkor a vakvilágban nem vállal a gyereket. Tehát ezért nincs gyermeke, de nem azért, mert nem szeretne. Adott esetben nagyon is szeretne. Mégsem. És egy kisebb hányad, aki talán mondjuk azt, hogy önzésből nem vállal a gyermeket, mert így könnyebb az élete. Ha meggondoljuk, egyáltalán nem csoda, hiszen csak egy-két gyermek vállása is egy fiatal párnál azonnal Magyarországon a létminimum alá viszi az átlagos családi költséget, egy átlag jövedelmi családnál, tehát leviszi. Ezért nagyon megfontolják, nagyon sok ismerősöm van, vidéken töltöm életem nagy részét most így idős koromban, és látom az ott élő fiatal házaspárokat, ahol elég nehéz munkát találni, nem nagyon szeretik, ha a munkából valaki hiányzik. Összességében, hogy magas színvonalon eltartsák a gyermeküket, értelmezen az, hogy megadják neki azt, amit a mai korban a gyerekek elvárnak. Ez egy kicsi sok is, hogy őszinte legyek, mert sokat várnak el a társadalomban, ha nem a legdivatosabb Nike cipőbe vagy, akkor már megszólnak. De minden esetre a társadalmi normáknak megfelelő szinten, hogy eltartsák a gyereküket, ez nagyon komoly költség. Tényleg ilyen napot dolgoznia kell mondjuk például az édesapának, és munkát kell vállalni az édesanyának is, ahhoz, hogy egy vagy két gyereket eltartsanak. Tehát, bocsánatot kérek, ha ez egy családosnál így van, akkor most nem lehet azt mondani, hogy a többieknek akkor nem jár semmi, aki viszont adott esetben nem akaratából, hanem akaratán kívül lett gyermektelen. Tehát ezért a társadalombiztosításnak van egy szolidaritás eleme, ami azt jelenti, hogy bárha csak egyesek fektettek be a gyermeknevelésébe, mégis mindenki kap nyugdíjat. Legyünk őszinték, ebben van egy adag igazságtalanság. Hiszen azok, akik a gyermekek nevelésébe, vállalásában és nevelésébe sokat befektetnek, azok maguknak és másoknak is felnevelik ezek a gyerekeket, és ez alatt az idő alatt minden számítás kimutatása szerint, főleg, hogyha a láthatatlan munkát is hozzászámítjuk, sokkal többet fordítanak rá, mint amennyit az állam, még az ilyen nagy lelkű állam is, mint amilyen a magyar állam, a családtámogatásra fordít. Iskolákra, közintézmények működtetésére is fordít az állam, tehát abban a gyermekben, hogy az felnőjön egészségesen és tanultan rendelkezésére áll a tőkés osztálynak, vagyis a munkáltatóknak, abba az államnak nagy része van, de a számítások azt mutatják, és ezt a Statisztikai Hivatal Kutatóintézete szépen kiszámolta sok ember munkájával, hogy ez mennyi. Tehát nagyon jelentős összeget fordítanak a családok többet, mint amennyit az állam. Tehát nem mondhatja senki azt, hogy na de miért, hát azért nem a mi köreinkből mondanák, feltételezem a keresztény körökből, de vannak olyan liberális szemléletű emberek, akik úgy gondolják, hát de miért, hát az állam hát elég sok támogatást ad, már szinte túl sokat is a családosoknak az ő megítélésük szerint. Nos, még mai napig azt mondhatjuk, hogy a család áldoz rá többet. Na most az állam, hogyha úgy vesszük, az állam azért nem csinál, most idézőjelbe használom ezeket a kifejezéseket, nem csinál rossz üzletet a gyermektámogatással, mert amikor abból munkavállaló és egy munkaképes ember lesz, az igen jelentős adót és járulékfizetést valósít meg, tehát a központi költségvetés ebből elég jelentős jövedelemre tesz szert. Tehát azt nézzük, hogy egy munkaerő mennyit termelt, nyilván amit ő kap meg, az csak egy része töredék ennek, egy jelentős részt kapja az állam, és a többi pedig a vállalkozói. Mondjam azt, hogy bérprofit és adó ugye formájában jelenik meg a megtermelt érték. Ezt úgy is nevezzük, hogy a GDP ezekből az elemekből áll. Nos, tehát az állam egy olyan jelentős összeget kap meg, amelyből, ha utána számolna valaki, akkor azt láthatná, hogy 8-10-12 év alatt átlagosan mondjuk 10 évet megtérül az államnak a befektetés, még utána még marad is neki, hogy így mondjam, olyan többlet jövedelem, amelyet más célokra fordítja, tehát fordítja is, de hát az adófizetés, amely szintén ugye beleértelmezendő a munkavállalónak az állammal való kapcsolatába, hát annak valóban az is a feladata, hogy legyen más célokra is ebből, hiszen a infrastruktúrát is fenn kell tartani, a közlekedést, a biztonságot, a külkapcsolatokat, stb. Tehát arra is kell, hogy legyen pénz. Ilyen értelme az állam többet kap, mint amennyit ráfordít az emberekre, és ez így rendjén is van eddig. Na de mit kap a szülő? A szülő kap a nyugdíjtörvény szerint neki járó nyugdíjat, amelyet a jelenlegi szabályozás szerint itt Magyarországon, nálunk, ahol egy felosztókirovó rendszer van életben, amely azt jelenti, hogy te fizeted a járulékot, és a törvény szerinti juttatást kapod, ami azt jelenti, hogy meghatározott idő és meghatározott járulék fizetési feltételek mellett kapod a munkabérednek egy X százalékát, mondjuk átlagosan körülbelül mostan átlagosan 60%-át elvileg 80-at, de átlagban körülbelül ennyit kapnak meg az emberek. Mert nem jön össze mindenkinek például a 40 év. Nem jönnek össze minden évben a járulékfizetéses időszakok. Hát egy kismamánál biztos, hogy nincs olyan időszak, hiszen amikor otthon van több gyereket vállalva, gyesen-gyeden, akkor járulékot nem fizet, igaz, a modern, magyar rendszer, államháztartási rendszer, ezeket az időket is beszámítja. De az az átlagos bér, amit ilyenkor számításba lehetne ugye tulajdonképpen venni, az mindenképpen elmarad, sőt, amikor utána visszamegy a munkapiacra, legtöbb anyuka visszamegy. Az már csak azért is elmarad a vele korban azonos nők munka bevételétől, mert hiszen nem tudott lépést tartani annyira, még akkor se, hogyha erre igyekezett, amikor a gyerekek otthon vannak. Hogy csak egy példát mondjak el, egyik gyermekünk, sőt, két gyermeknek is a három gyerek közül a családban 5 gyereke van. Az anyukák nagyon sokat, minden lehetőséget, amit a hála Istennek a magyar rendszer lehetővé tett, kihasználtak, és otthon voltak a gyerekekkel. Az egyik egy egyetemi tanár, egyetemi oktató, és ő is próbált lépést tartani, sőt, még a gyermekek ideje alatt, gyermekvás ideje alatt is bejárt, és bizonyos oktatási munkát végzett, így nem esett annyira ki, na, de hát nyilván a jövedelme mégse tartott lépést azokéval, akik benn voltak. Hasonlóan a másik lányunk, akinél szintén 5 gyerek van, és aki most így az 5 gyerek, mikor már iskolás korú lett a legkisebb, és hát addigra már napköziben és iskolába töltik az idejük nagy részét. Az édesanyának bár nyilván lenne tennivalója otthon, de hát azért azt inkább hamarabb igyekszik elvégezni, és keres valami munkát, amire egyrészt a egyre növekvő terheket segít magát agyon dolgozó férnek vállalni, másrészt önmaga is a képzettségét hasznosítani tudja, hiszen még csak 40 éves nem olyan sokkal múlt el. És ha arra gondolok, hogy majd egyszer erről is beszélünk, híres svéd közéleti személyiség, Nobel-díjas, béke-Nobel-díjas Alma Myrdal a karrierjét 44 éves korába kezdte. Tehát azért mondom, egyáltalán csoda, hogy saját lányaink is 44-45 éves korba még egy újabb iskolát végeznek el annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni, vagy egy másik barátnőm, aki itt tanári diplomával maradt otthon, 6 gyereket vállalva. Azért most újra elvégzett egy szociális képzést, és bekapcsolódik a szociális szolgáltató rendszer munkáiba, mert a gyerekek azóta már lassan el is kelnek, egyetemisták és középiskolások és kollégisták, és most már, hogy így mondjam, megengedheti magának azt, hogy önmagának a idézőjelbe tévetett karrierje, mert nem igazán karrier, hanem a szolgálat és egyben a család eltartásának a segítése, meg az önmaga bizonyos megvalósítása is benne van. Ezek miatt vállalja a képzést és a munkát is. Tehát ez egy természetes folyamat, de az biztos, hogy ebben a jövedelemszerzésben azoktól elmarad, akik kezdettől fogva ezt csinálták. Ennek következtében nehezebben élnek meg a gyermeket vállaló családok akkor is, amikor gyermekgondozási segélyen vannak, mert bármilyen szép legyen is az összeg, az csak egy része a gyerekekkel kapcsolatos költségeknek, és semmiképpen nem finanszírozza meg a rájuk fordított időt. És ezt, ha pénzét tesszük, akkor különösen kevésnek tűnik. Az alatt mást is csinálhatna, pénzt is kereshetne egy szülő. Én magam is tudom, amikor szellemi munkát végzek, akkor a háztartási munka valaki másra kell, hogy maradjon, és örök életembe hálás leszek a férjemnek, aki nagyvonalú gesztussal azt szokta nekem mondani, a szó tiéd, a konyha az enyém. Ilyen aranyos embert kívánok minden nőtársamnak, aki szükség esetén át tudja venni akár még a tipikusan nőinek tekinthető feladatokat, és ha azt a feleség hivatása megkívánja. Na de hát ilyen azért nem olyan sok van, legyünk egészen őszinték. Következésképpen a nők helyzete mindenképpen nehéz, és így azért a családé is, mert összességében kiszámoljuk, hogy mennyi pénz jut egy főre, biztos, hogy kevesebb, mint abban a családban, mind a két fél gyermektelenül, mondjuk a végzettsége után elkezdve dolgozni, halad a pályáján, és keres, hát egy főre ott nem akarom megmondani, hányszorosa jut, mint egy ilyen nagy családosban egy főre. Azért nem mondom, hogy ne is irritáljak ezzel, mert tényleg irritáló a különbség. Akkor az jobban élhet. A régi időben volt ennek egy ilyen, most már hála Istennek ez enyhül, de volt egy ilyen lekezelés, hogy hát ezek az anyanyulak, akik csak úgy szülik a gyerekeket, le voltak szinte kezelve a társadalom által, és az volt a sikk, és az volt a cél, hogy akkor Ibizára menjünk nyaralni, ugye? Míg a másik, hogy örült, ha kijut a kertbe egy pihenő székbe egy kicsit, ha éppen a családi feladat kellátása után erre van ideje. Hát szóval óriási különbség már az alatt az idő alatt, amíg a gyerekeket vállalják, és amikor nyugdíjba kerülnek, akkor végképp világossá válik, hogy a gyermekes anyáknak sokkal alacsonyabb lesz a nyugdíja. A nők nyugdíja a bérük miatt is kevesebb lesz, és amiatt, hogy így kieséseik vannak, amiatt is kevesebb lesz. Tehát következésképpen az is bolond, aki gyereket vállal Magyarországon. Ugye, hogy a Csokonai idézetet parafrazáljam, hogy az is bolond, ki poétává lesz Magyarországon. Hát igen, hát ha ez így van, akkor csodálkozunk azon, hogy a ösztönös közgazdász ember, a társadalom egyre kevesebb gyereket vállal, hiszen könnyebben szeretne élni, vagy ne is ítéljük el az embereket mind, hanem mondjuk csak az egyszerűen szeretne megélni, és ehhez a mai világban, amikor már megoldható a gyermekvás elkerülése, sajnálatos módon többféle formában is, ez azért mondom sajnálatosnak, mert ezek egyes formáit, egyrészt a katolikus egyház tanítása, másrészt a józan humánus szemlélet is elutasítja. Hadd mondok ide egy rendkívül szép történetet el, talán kicsit már így a témakör lezárásához közeledve is, elmondom, hogy van nekem egy görög barátom, aki férjemnek az iskolatársa volt, és akivel nagyon-nagyon szoros jó baráti kapcsolatot ápolunk. Itt volt Magyarországon 1956-ban, mint árva gyerek. Itt nevelődött fel. És összebarátkoztunk, és aztán most is mesél az élete történetét, így 81 évesen. Azt mondja, hogy tudjátok, Jóska Kati a férjemnek meg nekem meséli, tudjátok, a kislányomnak 3 gyereke volt, és a tanítói fizetése. Hát természetesen, hogy támogattam őket, de hát a férj is azért dolgozott. Elment azonban egy kicsit a 3 gyerek mellől egy kis kirándulásra, barátaival, egy kis hegymászásra, ahova nyilván nem vihette magával a feleségét és a pici gyerekeit. És egy telefon jött haza, mely telefont az asszonyka vett fel, és mondta neki a férje barátja, hogy a férjedet bevittük a kórházba, add ide édesapádat, és odaadja, és megmondta az én barátomnak az illető görög fiatalember, hogy Mikosz bácsi, az a helyzet, hogy nem kórházba vittük, hanem már meg is halt. Csak nem volt erőm mondani a feleségnek. Hát akkor ő neki hát, hogy szívinfarktus kapott, és fiatalon, ez nagyon gyakori manapság sajnos. És ott maradt a fiatalasszony. Hősiesen hazaszállították, eltemették a 3 gyerek mellett, tartotta magát a kisasszonyka, az édesapja is ugye stabilan ott állt mellette. És akkor a következő napokban a kislány mondja az édesapjának, hogy apa, üljél le. Akarok valamit mondani. Mondja csak, mondta, amíg tevékenykedett. Nem, azt mondja, üljél le. Azt szeretném mondani, hogy képzeld el, lehet, hogy én gyereket várok. Mert már közben úton volt az a bébi. Szóval nem merem mondani édesanyámnak, mert az elkezd majd sopánkodni, hogy ezt a 3 gyereket és a kis tanítói fizetésemben, hogy fogom majd eltartani, mert akkor is 70 fölött volt az édesapja. És az apa azt mondta, Isten adta ezt a gyereket, persze, hogy megtartjuk. Nekem nincs már életem. Az én életem az, hogy én segítek nektek a gyerekeket felnevelni. Hát igen, ez egy olyan csodálatos példa a szemünk előtt, amiről el tudom mondani, hogy egész eddig sikerrel is járt, és a legnagyobb gyerek már egyetemista, és a kicsi is nagy kópé. A 81 éves nagypapa strammul tartja magát, sportol, és mai napig is a görög sportéletnek egy jeles személyisége is, tutora a fiataloknak, tartja magát, mert feladata van az életben, hogy ezt a 4 gyereket felnevelje. Neki nincs élete, neki az az élete, a gyerekeket felnevelje. Hát ilyen polgárokat kívánnék én Magyarországnak is sokat. Persze nem az, hogy ilyen nehéz helyzetben legyenek, de olyan nagyszülőket, akik ilyen odaadással tudnak és akarnak segíteni gyermekeik felnevelésébe, de nem nagyon fognak tudni Magyarországon, hiszen úgy megnyújtják a gyermekek képzésének az időt, nagyon későn születnek a gyerekek, és az a 40 év írtó hosszú ideig eltart, amíg te nyugdíjba tudsz menni. Tehát mire te nyugdíjba mész, addig már olyan fáradt és öreg vagy, hogy alig bírod magadat ellátni, nem, hogy még a gyerekeidnek van, nagyon tudnál segíteni. Tehát igazság szerint a mai rendszerben nem könnyű a generációk együttműködését megvalósítani. Mégis feltétlenül szükséges lenne, és legalább annak az elismerése kívánatos, hogy azok a szülők, akik a gyerekeket felnevelték, azok ezután elismeréseképpen annak a ténynek, hogy ők duplán fizettek járulékot, kapjanak valamivel több nyugdíjat. Mit értünk az, hogy duplán fizettek járulékot? Hát azt értjük rajta, hogy amit a gyerekekre költöttek, és a másik nem költött. Ők amellett ők a járulékot folyamatosan fizették. Tehát ők járulékot is fizettek, plusz még fizettek a gyereknevelésért jelentős összegeket. A gyerek megszületésének pillanatától kezdve a doktornak adott paraszolvencián, és aztán később a csecsemő költségén a gyereknek, akinek minden évben nő a lába, és állandóan kell venni az új ruhát és az új cipőt. Micsoda befektetésbe kerül ez? Ők erre is költöttek, és ez egy, föl is foghatjuk úgy, mint egy második járulékfizetést. Ezt a második járulékfizetést kellene elismerni egy gyermekfedezetű csatornába, és az ember azt mondja, hogy akkor az, aki gyerekeket felnevel, kapjon kiegészítést, hogy mennyit ki lehet számolni, arányosítani lehet. A teherviselő képességét is figyelembe véve a társadalomnak, meg azt a ráfordítást valóban, amit a szülők tesznek. Ezt ki lehet szépen számolni. Valaki erre azt mutatná, na de édes Istenem, akkor a társadalom egy részének majd az lesz a benyomása, hogy ő hátrányban van a gyerekesek. Ez addig nem volt ez az érzése, ameddig előnyben volt. Ugye? Milyen az emberi lélek? Amíg neki nyaralásra, jobb ruhára, jobb autóra, kultúrára, szórakozásra több ideje volt, addig nem tűnt fel, hogy sokkal jobban él, mint mások. Azt mondhatták, hogy hát miért ő akarta, ugye? Igen ám, csak ha most belenézünk a társadalmi összefüggésekből, látjuk, hogy neki is szüksége van a más gyerekére. Mi közöm nekem a más gyerekéhez? Az, hogy ő termeli meg nekem is azt, amit a nyugdíjas koromban fogyasztani fogok. Ezért azt gondolom, hogy teljesen helyes ennek a nyugdíjcsatornának a figyelembevétele, de ugyanakkor azoknak, akik nem tudnak, vagy akaratukon kívül is esetleg nem tudnak gyermeket vállalni, vagy nem akartak, legyen lehetőség annak a pénznek a félretételére, amit nem fordítottak a gyerekeikre, és ez egy nagyon stabil nyugdíjpénztári konstrukcióban, mainál is stabilabban, egészen biztos a nyugdíjas korukra félretéve legyen meg, és pont annyi kijön belőle, amennyit a gyerekesek kapnak, tehát, vagy legalábbis közel annyi. Tehát ezért azt lehet mondani, hogy nem éri a társadalmat ettől a javaslattól semmiféle hátrány, egyetlen tagját se, viszont a mai igazságtanságot helyrehozná, ami nagyon hasznos lenne a társadalom jövője szempontjából. Mindannyiunk érdeke lenne, hogy egy ilyen nyugdíjreform megvalósuljon.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.